9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Példanélkülinek nevezte a gazdasági és energetikai miniszter, hogy felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István a Facebook oldalára feltöltött videó üzenetében közölte, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett, átszervezte termelését, elhalasztotta az energiaigényes munkafolyamatokat, önként vállalta fogyasztása csökkentését, melynek eredményeképpen több mint 500 megawattal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. A tudatos energiahasználattal a környezetet lehet óvni, felelősebben lehet gazdálkodni a közös erőforrásokkal. A felelős hozzáállást érdemes a mindennapokban is megőrizni, fogalmazott a szakminiszter. Rövidebb tanórákat javasolt a szaktárca az alsó tagozatos diákok oktatásában. Javaslatcsomagot juttatott el Kókainé Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár az iskoláknak az alsó tagozat gyermekközpontú megújítása érdekében. A 14 pontos dokumentum egyebek mellett 35 perces tanórákat javasol, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A közlemény szerint a cél az, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyerekek életkori sajátosságaihoz. Az első pontban rugalmas napkezdést javasolnak, az iskola a tanítási idő kezdete előtt alakítson ki reggeli ráhangoló idősávot beszélgetőkörrel, közös olvasással, mesehallgatással, csendes érkezéssel vagy mozgásos tevékenységgel. A második pont foglalkozik azzal, hogy az iskola vizsgálja meg a 35 perces tanítási órák, valamint a hosszabb, többféle tevékenységre lehetőséget biztosítani, összevont tanulási blokkok alkalmazásának lehetőségét. Mint írták, kívánatos lenne, hogy észszerű módon korlátoznák az alsó tagozatosok házi feladatának mennyiségét és minőségét, és az is, hogy a mindennapos testnevelést élményszerűen szervezzék meg, áll a dokumentumban. Az elmúlt héten volt a legtöbb nagy kiterjedésű szabadtéri tűz idén Magyarországon, melyekben 3 meghaltak, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Dóka Imre elmondta, idén eddig majdnem 9800 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, ezekben 66-an sérültek meg, és csaknem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlan okozza, ezért a szóvivő hangsúlyozta, másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Kommunális hulladékot égetni sehol sem szabad, tarlót és nádast égetni az egész országban tilos, és szintén nem szabad eldobni az égő cigarettacsikket, közölte Dóka Imre. A Budapest központúság nem csak a vasút, hanem a közutak forgalmát is erősen befolyásolja. A magyar közúthálózat Európa egyik leginkább főváros központú hálózatai közé tartozik, írta Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a legforgalmasabb az M0-ás körgyűrű, melynek napi átlagos forgalma 95 ezer felett van. De hasonlóan forgalmas az M1-es autópálya és az M5-ös is. Az M3-as csak 5. a sorban, 34 ezres napi forgalommal sorolta. A legkevésbé forgalmas útvonalak közé tartozik a Mezőkövesdet elkerülő főút és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei M30-as és M5 közötti főútvonala maga 1400 fölötti átlagos napi forgalmával.
Az időjárásról.
A napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. Többfelé élénk lesz az északkeleti szél. Délután 31 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében északnyugaton egy-egy zápor zivatar kialakulhat. Többfelé friss lesz a hajnal, majd napközben országszerte kánikulában lesz részünk. A legmelegebb órákban hétfőn 33 és 38 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Velkei Györggyel, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnökével beszélgetünk. Szó lesz a nehézségekről.
Nagyon sokszor hallhattuk az elmúlt időszakban, hogy az egyházi intézmények privilegizáltak lettek volna. Hát biztosan tudom mondani, hogy az egészségügyben az egyházi szolgáltatók nem voltak privilegizáltak, hanem hátrányosabb helyzetben voltak, mint az állami szolgáltatók.
És arról is beszélgetünk majd, hogy mitől más, mitől több egy egyházi kórház egy állami intézménynél.
A betegnek minden szükséglete mellett jelen szeretnénk lenni. A betegeket közösségben látjuk, elsősorban a családi közösségben, a családra, a betegnek a lelki gondozására, az oktatására, főleg gyerekkorban, szociális ellátására, az abban levő segítségre és a spirituális igényeire is fókuszálni szeretnénk.
Mai vendégünk tehát Velkei György, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnöke, aki egyébként a Református Betesda Gyermekkórház főigazgatója is. Tartsanak velünk!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Az egyházi kórházak nem voltak privilegizált helyzetben, sőt az államiakhoz képest az egyháziak hátrányosabb helyzetben voltak az elmúlt időszakban, mondja Velkei György, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnöke, aki egyben a Református Betesda Gyermekkórház főigazgatója is. Hogy miért látja mindezt így, azt hamarosan megtudhatják a következő interjúból. Szó lesz majd arról is, hogy az új egészségügyi minisztériummal túl vannak az első tárgyalásokon. Velkei György elmondja majd az első benyomásait is az új kormánnyal való tárgyalásokról. Mai vendégünk tehát Velkei György, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnöke, a Betesda főigazgatója.
Miért vállalta el az Egyházi Kórházak Egyesülésének vezetői elnöki pozícióját? Annyi feladata van szerintem a hétköznapokban, meg gondolom a hétvégén is, szóval, hogy ez bizonyára személyesen is fontosnak láthatta ezt, hogy ezt elvállalja, de mi volt ennek az oka?
Igen, ez egy nagyon sokrétű választ tudok csak erre adni. A legegyszerűbb része az, hogy valóban ebben a kérdésben nagyon motivált vagyok, és nagyon fontosnak tartom az egyházi kórházak ügyét és képviseletét. Ennél kicsit jobban kibontva, az egyházi kórházak a rendszerváltás után indultak útjukra, addig egy kórház volt, egy kis kórház a holokauszt túlélőkre, a Mazsihit Szeretett Kórháza volt tulajdonképpen fenntartva, és ők egy szép munkát végeztek a háborútól egy nagyon limitált ágyszámmal és keretrendszerben végig a rendszerváltásig, és utána a Betesda, majd az Irgalmas Kórház, a Szent Ferenc Kórház, ezek katolikus szerzetesrendi kórházak csatlakozott ehhez a keretrendszerhez, és az elmúlt években még a Kisvárdai Kórház vált görögkatolikus kórházzá, illetve most már két éve a Török Bálinti Kórházat vette át a Református Egyház Református Pulmonológiai Centrum néven, és hetedik kórházként a Máltai Szeretett Szolgálatnak a pomázi, elsősorban addiktológiai és pszichiátriai kérdésekkel foglalkozó szakkórháza került ebbe a rendszerbe. Ezek a kórházak nagyon szép munkát végeznek, nagyon elkötelezetten, nyilván nagyon sokrétű profi rendszerben, de a helyük a magyar egészségügyben nagyon sokszor bizonytalan és nagyon sokszor nem pontosan és jól meghatározott. Igyekszünk egy holisztikus szemléletű és közben nagyon modern és a technológiát, innovációkat felhasználó, kicsit úgy mondanám alternatív kórházrendszert felépíteni, aminek az egyik vezérhajója a Betesda, mindenképpen ezt látni kell a legsokrétűbb kapacitások egyikével, mi rendelkezünk a gyerekellátás csak nem egészét lefedjük, de a többi kórház is nagyon speciális profi rendszerekkel bír, és majdnem mindent el tud végezni együtt ez a kórházrendszer, és az állami nagy kórházi tömb kialakulása mellett nagyon sokszor észleljük, hogy háttérbe vagy figyelmet, nem elég figyelmet kapva működünk. Tulajdonképpen most az országban három kórházrendszer működik, az állami kórházrendszer, ez a kis egyházi kórházrendszer, és az egyetemi centrumok, klinikai központoknak a nagy volumenű, de összességében négy intézménybe magába foglaló kórházrendszere. És ezek közötti harmónia, miközben mindenki közellátást végez biztosítási alapon, az nagyon sokszor megakadozik. És tulajdonképpen én a legfontosabb feladatomnak azt tartom, hogy az egészségügyi szervezésbe, az országos struktúrákba, minisztériumba, országos kórházi főigazgatóságban, a tiszti főorvosi rendszerbe, illetve a finanszírozónál, a biztosítónál, a NEAC-nál, ami most már lassan OFP válik újra, tudjam jól képviselni ezeket a szervezeteket, ezeket a kórházakat, hogy megfelelő pozíciót, megfelelő figyelmet kapjunk, és megfelelő támogatásokhoz jussunk. Mind a mellett persze ennek a kórházrendszernek a társadalmi megjelenítése és az egésznek a belső harmóniájának a fokozása, együttműködéseknek a javítása is nagyon fontos feladat. Ez engem motivál a Kórházszövetség, elnöki tisztjeim után két ciklusban voltam elnök, most elnök helyettes vagyok, jól megismertem az egészségügyi igazgatást állami szinten, nyilván a személyes kapcsolatrendszereim is kialakultak, a szakmai társaságokban is sokszor voltam vezető, és a Bethesda irányítása mellett, ahol nagyon sok segítséget kapok a munkatársaimtól, úgy érzem, hogy ezt a közfeladatot, ezt a szervezési feladatot el kellett vállalnom. Hát körülbelül így tudom összefoglalni a motivációt és a helyzetet.
Oké, ez egyben szerintem ki is jelöli a következő percek témáit, ezeket fogjuk még egy kicsit kibontani. Említettem most itt az állammal és a különböző állami egészségügyi szereplőkkel való kapcsolattartást. Mi változott az elmúlt hónapokban, mióta egyrészt van egészségügyi minisztérium a Magyarországnak, tárgyalt-e már az új egészségügyi miniszterrel, és hogy látja, hogy hogyan sikerül majd képviselni ebben az új struktúrában az egyházi kórházak ügyét, feladatát, lehetőségeit?
Néhány hónapja van új kormányunk, és egyenlőre azt tapasztaljuk, hogy különösen az egészségügyben ez nagyon jelentős átszervezést igényel, hiszen az egészségügy a belügyminisztérium államtitkárságaként működött az elmúlt években, és most egy önálló minisztériumi struktúrát és ehhez apparátust és új módszertanokat kell kidolgoznia az egészségügyi minisztériumnak. Rengeteg szakértőre van ehhez szükségük, csapatépítés is folyik, tehát jelen pillanatban talán a legfontosabb feladatuk, ami le is foglalja a vezetőknek a legtöbb energiáját ennek a minisztériumi struktúrának és a működésnek az összerakása. Mellette az Országos Kórházi Főigazgatóságban és most már mondhatom a nevet, de még nem így hívják, OEF-ben, a biztosítóban is, és a tisztifőorvosi hivatalban is új vezetők, újfajta gondolkodás és struktúra és működés kialakítás van, tehát ennek az idejét éljük. Én minden fajsúlyos vezetővel, miniszter úrral, államtitkár úrral, aki a kórházakért is felelős, illetve a kórházi főigazgatóval, illetve az OEP nem legfelsőbb, de közvetlen utána levő vezetőjével is már egyeztettem, akivel többször is, vagy folyamatosan, és a Bethesda ügyét is, és az egyházi kórházak ügyét is, de a gyerekellátás és a magyar kórházrendszer ügyét is minduntalan szóba hozom. Tehát a kapcsolatok kialakultak. Azt látom, hogy a szakmai finom munka, a valódi kérdésekre való válaszadások, stratégiaalkotás ideje várhatóan ősszel jön el, de a kontaktok megvannak, és a problémákat már minden fontosabb szereplő felé tudtam jelezni, és a elképzeléseink is ilyen értelemben már bizonyos szintekig, illetve hát magas szintig, de bizonyos mélységekig megfogalmazhatóvá váltak.
Érzem a diplomatikus válaszát, de azért ide még egy kérdést felteszek, hogy a szándékot azt ki lehet-e olvasni ezekből az első beszélgetésekből? Tehát, hogy az egyházi kórházak helyzete az változik-e pozitív, negatív irányban, vagy csak a struktúra változik, vagy milyen reményei vannak, hogy bizonyos, például az, amit első problémaként azonosított a beszélgetés elején, hogy nem mindig sikerül jól kapcsolatban lenni az állami és az egyetemi kórházakkal, vagy bizonyos ügyek elakadnak, valahogy erre utalt, ezekben lehet-e változás most az első benyomásai alapján?
Azt tudom mondani, hogy nagyon jól esett az, hogy például az Országos Kórházi Főigazgató úr Tóth Árpád, aki Norvégiából jött haza, éppen az elmúlt napokban tartott egy nagy főigazgatói értekezletet, ahova meghívott bennünket is. Az elmúlt években ilyen nem volt. Tehát az Országos Kórházi Főigazgató csak az állami kórházak vezetőivel tárgyalt. Voltak korábban periódusok, amikor sikerült azt elérni, hogy egy képviselőnk jelen lehessen ezeken a kórházigazgatói megbeszélésen. Most mindannyian ott ülhettünk, és én ott hozzá is szóltam nyilván, és az egyházi kórházak ügyét szóba hoztam, és kértem a segítségüket, hogy itt folyamatos párbeszéd lehessen, és erre nagyon nyitottnak találtam őt is, és a helyettesét, Szondi Zitát is, akivel egyébként azt lehet mondani, hogy szinte hetente tudunk egyeztetni. Tehát ez a fajta nyitottság, ez egy nagyon fontos intézmény számunkra, mert az ellátás szervezés jelentős elemei a kórházi főigazgatóságnál vannak, megvannak. Miniszter úr is érdeklődő volt, illetve államtitkár úr is az ügyben. Az ő fókuszuk jelen pillanatban nem itt van, de miniszter úr nyilván a egész kultúrájából adódóan Hegedű Zsolt miniszter úr figyelemmel kíséri az egyházi szolgáltatókat, különösen a közel van a szíve, és ezt jelezte is nekem a református szolgáltatókhoz is. Tehát optimista vagyok ebből a szempontból, de nekünk nagyon fontos folyamatosan úgy tudnám mondani, hogy jelen lenni, mert olyan sok gond van az állami ellátókkal és az egész rendszerrel, hogy a figyelmet ez le tudja kötni, nekünk mindig meg kell jelennünk, és be kell mutatnunk a mi világunkat, mert különben ismerjük ezt a működésmódot, hogy úgy el tudunk felejtődni, hét kis relatíve a rendszerhez képest kisebb méretű kórháza, majdnem 90 állami kórház mellett, meg a 4 nagy egyetemi klinika mellett mindenképpen a harmadik pozícióba kerül, és ez időnként jelent valóban egyfajta figyelemhiányt. Ezt én igyekszem mindenképpen aktivitásommal és a kórházigazgató barátaim, társaim is a jelenlétükkel tulajdonképpen ellensúlyozni. Ezt tudom így indításként mondani, de van még egy nagyon fontos elem az, hogy olyan szélesebb kontextusban is érdemes látni ezt a kérdést, hogy az oktatásban, szociális ellátásban az egyházi jelenlét sokkal nagyobb arányú, mint az egészségügyben. Ezeken a területeken, az oktatási és szociális területen nagy százalékokban vannak egyházi intézmények, akiknek egy jól kialakult hivatali egyeztetési folyamatrendszere van. Az egészségügyben a sokkal kisebb százalékos arány mellett ez az egyeztetési rendszer, de mondhatom akár a finanszírozási elvek sem olyan egyértelműen letisztultak. Azt látom, hogy megint csak a figyelem ezért az egyházi jellegű politikai vezetésben, tehát a politikának az egyházügyekkel foglalkozó vezetésében is sokkal inkább az oktatásra és a szociális ellátásra fókuszál, ezért nekünk ott is fajsúlyosan jelen kell lennünk, hogy az egészségügy is megkapja a szükséges figyelmet. Úgyhogy mi így látjuk magunkat, hogy a legfontosabb, hogy a problémáink eljussanak a döntéshozókhoz, én ezen fogok dolgozni, és nagyon bízom benne, hogy ez sikeres lesz, a nyitottságot látom.
Oké, akkor még a probléma térképről egy utolsó gondolatot. Itt a szereplők méretéről beszéltünk, meg a kommunikációról, de mik azok a néhány probléma még az egyházi kórházok szempontjából figyelve a hazai egészségügyet, amin jó lenne valamilyen módosítást, fejlesztést, szemléletváltást elérni, és ezen feltételezem, hogy próbál majd dolgozni a következő időszakban.
Igen, mondhatok ebben sokféle kérdést, így inkább csak leltárszerűen finanszírozási kérdések nagyon súlyosak, nagyon fontosak. Állami szolgáltatóknál az elmúlt években létrejött egy központi back office, egy központi olyan háttérintézmény, ami a szolgáltatásaiknak a jelentős részét menedzselte, itt a műszaktól kezdve az informatikán át, a takarításon keresztül a beszerzéseket egy központi ellátás végezte. Ebből az egyházi kórházak kimaradtak, ennek nagy előnye volt, mert szabadabban tudtunk működni, ugyanakkor jelentős forrásokhoz jutottak így indirekt módon az állami kórházak, amit nálunk valamilyen szinten kompenzáltak, de messze nem az értékén. Tehát ebből adódóan a kórházaink finanszírozási helyzete bizonytalanná vált. Nagyon sok mindent az Országos Kórházi Főigazgatóság, mint fenntartó az állami kórházaknak, ezen túl is adott Wismayer keretektől elkezdve központi beruházásokat és támogatásokat, az egyházi fenntartók ezt nem tudják forrás hiányában biztosítani rendszerszerűen, tehát egy ilyen fenntartói finanszírozási keret is hiányzik a mi rendszerünkből, amire szintén kaptunk egy kompenzációt, ami már értékét vesztette az elmúlt évtizedben. Ez a kompenzáció a 2010-es évek elején még értékálló volt, mostanra kevés. Ez is azt jelenti, hogy az amortizáció pótlásunk és műszerbeszerzésünk forrás hiányos. Nincsenek meg erre a garantált források. Következő nagy téma a betegutak kérdései. Mi is benne vagyunk a közellátási rendszerben, ugyanúgy a területekről nagyon sokféle beteget kapunk, és ezek a betegek első, úgy mondanám, hogy első szervezési elemként ezeknek a betegeknek az útjai az állami kórházakhoz kerülnek, a figyelem oda irányul a megbeszéléseken, ahogy mondtam, ők voltak jelen, és ez hátrányt jelent nekünk bizonyos betegek mozgásában, a területről érkező betegeknek az irányításában. Ezeket a kérdéseket is nagyon világosan napirendre kell vennünk. Még egy finanszírozási elem, hogy az állami kórházak egymás között a finanszírozási kereteiket át tudják csoportosítani, ezért nem esnek limitált helyzetűvé, hogyha nagyobb teljesítményt végeznek, az is finanszírozott marad. Nálunk mindenkinek külön, vagy egy-két kórháznak esetleg közös, de sokkal kisebb kórház számot bíró fenntartóink vannak, és ezért ilyen átcsoportosítási lehetőségünk nincs, ami például a Bethesda esetében is azt jelenti, hogy az elvégzett munkánknak egy igen tetemes részét nem kapjuk meg az ezért járó finanszírozást, mert a volumen korlátjainkon, a teljesítmény limiteinken felül vannak, nagyon keresett a kórházunk. Ilyen problémával nem küzdenek az állami kórházak. Ez is egy nagyon súlyos helyzet, amit meg kell érteni a döntéshozóknak. Vannak olyan szabályzók, amik pillanatnyilag adminisztratív szabályzók, amik miatt ebben nem tudtunk előrelépni. Szóval van probléma jócskán, nem beszélve arról, hogy a különböző személyi kérdésekben is más elbírálás alá esünk. Ezekben vannak megint pozitív és negatív elemek, bizonyos értelemben szabadabb jogkörei vannak az igazgatóinknak ebben a rendszerben, mint az állami rendszerben, de ott garantáltabb személyi biztonságot tudnak. Most itt a munkáltatói kérdésekről beszélek, a munkatársaknak adni. Úgyhogy hát ilyen kérdések sokasága vetődik fel, amit képviselnünk kell.
Kedves hallgatóink, most hírek következnek, utána pedig folytatjuk a beszélgetést Velkei Györggyel, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnökével, a Református Bethesda Gyermekkórház főigazgatójával. Maradjanak velünk!
Kinek mi a rossz, mi a jó, nem létezik szó, mindent áthidaló, mert amit nem tartanak semmire sem, nem is jó, semmire nem hihetem. Van az a tűz, ami benned elég, benned kevés van, de bennem elég. Mindegy, hogy mit van, mi bennem alig, a lélek is nem csak az elme valid. Mindig oda megyek, ahol van nekem menedék, mert a külvilág néha hűtlen feleség. Neked lehet rendben, ami nekem szanaszék, nem mindenkinek ugyanaz a szép. Mikor befelé néz, akit kintről látunk, ha lehet éppen boldog, hogy hogy van ez nálad, és hogy megy ez nálunk. Ezek csak nézőpontok, mert ami neked semmi, lehet nekem minden. Mint a jég, hogy olvad le ittben a szavakon túl és a falakon innen. Minden kincsem, mindenben úgy kell elmerülni, a külsőségeket elkerülni, mert jobb állni és élni belül, mint megfáradtan egy tévhiten ülni. Ha felragyog a holt szemeren, úgy a csendnél nincs szebb szerenet. Lehet vele más, te egy életvitel, csak elfogadni nem érteni kell. Mindig oda megyek, ahol van nekem menedék, a külvilág hűtlen férj és nem egyéb. Neked lehet rendben, ami nekem szanaszék, nem mindenkinek ugyanaz a szép. mikor befelé néz, akit kintről látunk.
Lehet éppen boldog,
hogy hogy van ez nálad, és hogy megy ez nálunk.
Ezek csak nézőpontok,
mert ami neked semmi, lehet nekem minden. Mint a jég, úgy olvad le itt benn a szavakon túl, és a falakon minden. Nekem kék a szívem.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre Baka András, közölte a kormányfő Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, személyesen tájékoztattuk dr. Baka Andrást a Tisza frakció döntéséről, és egyben felkértük, hogy fogadja el a köztársasági elnöki pozíciót. A felkérést a Nemzet iránti szolgálatból elfogadta, és készen áll a magyar nemzet egységért és egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozni, írta a miniszterelnök. Az ellenzéki pártok elutasítják a volt főbírót. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője a Facebookon a Tisza többség leendő bábjának nevezte Baka Andrást. Az ellenzéki politikus azt írta, Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatását a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg, így az új államfő választása is illegitim. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője a Fidesszel szembeni bosszúállással vádolta meg Baka Andrást. A leendő köztársasági elnök Baka András perben és haragban állt az előző kormánnyal, írta Rétvári Bence. Toroszkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, parlamenti frakció vezetője szerint Baka Andrást az elmúlt időszakban tett nyilatkozatai alkalmatlanná teszik az államfői tisztségre. Az országgyűlés azért választ új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Sulyog Tamás államfő mandátuma július 20-án megszűnt. A Tisza frakciónak Baka András hivatalos jelölését hétfő 10 óráig kell benyújtania. Az országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja meg a képviselő kétharmadának szavazatával. A megválasztott köztársasági elnök a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép majd hivatalba. Több mint 27 milliárd forint uniós támogatást fordít a kormány a krónikus betegségmenedzsment programra, melyet 2027. június végéig meghosszabbít, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak, a leggyakoribb krónikus betegségek, a COPD, a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás és a cukorbetegség szervezet hosszú távú gondozásában. A szakminiszter szerint az első évben több mint 600 háziorvosi praxis 57 ezer beteget vont be a programba. Közülük majdnem 43 ezer beteg esetében az előért vizsgálatok legalább 75%-a teljesült. Ezek a számok azt mutatják, tette hozzá, a programra szükség van, a háziorvosok és asszisztenseik pedig hatalmas munkát végeztek. Kifejtette, a finanszírozást úgy alakítják át, hogy az jobban tükrözze a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját. Hegedűs Zsolt azt is ígérte, hogy csökkentik a felesleges háziorvosi adminisztrációt, korszerűbb eszközöket és jobb szakmai hátteret biztosítanak, és vonzóbbá teszik a családorvosi hivatást.
Az időjárásról.
A napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. Többfelé élénk lesz az északkeleti szél. Délután 31 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
csak oda fel hozzá. Hagyom az első sort, nézzék talán. Rájönnek, alszanak, és erről szól a szép mutatvány. Nagy zaj csapunk, mikor a felhőt kihúzom a kalapból. Felszáll a tükön, és a talpunk látszik alulról. Amikor zuhanok el, kapod a lábam, tartod a köteled, én meg a ruhád. Ha maradok, valahol elveszek a földön egyedül, de hogy a más szakod a fel hozzá.
Foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Velkei Györggyel, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnökével, a Református Betesda Gyermekkórház főigazgatójával. Műsorunk második felében most leginkább arról beszélgetünk vele, hogy az egyházi kórházak mitől mások, mitől többek, mint az állami kórházak, milyen szemlélettel fordulnak az ott dolgozók a náluk gyógyulókhoz. Vendégünk tehát Velkei György.
Most bennem az merül fel ezek után, hogy az elmúlt években egyébként hogyan tudták működtetni akkor akár anyagi értelemben az egyházi kórházakat, mennyire volt ez nagy kihívás?
Rengeteg küzdelemmel, és akkor is kerestük állandóan a kontaktokat. Azt lehet mondani, hogy valóban nagyon sokszor a túlélésért küzdöttünk. Most is ebben a helyzetben vagyunk, de szeretnénk ebben a rendszerelvűséget fokozni, hogy a rendszerben valóban egyenrangú félként legyünk jelen minden tekintetben. Igen, szóval ez egy nem egyszerű dolog volt. Nagyon sokszor hallhattuk az elmúlt időszakban, hogy az egyházi intézmények privilegizáltak lettek volna. Hát én nem ismerem az oktatásügy és a szociális ellátásnak a részleteit, de azt biztosan tudom mondani, hogy az egészségügyben az egyházi szolgáltatók nem voltak privilegizáltak, hanem az elmondott okokból hátrányosabb helyzetben voltak, mint az állami vagy egyetemi szolgáltatók. Egyébként az egyetemekkel sok szempontból hasonló a problémánk, és nagyon sokszor közösen tudtunk ezekben a kérdésekben megjelenni és az érdekeinket képviselni, mert ők is a nagy állami rendszernek alapítványi fenntartású intézményekként egy kicsit a külső területén voltak.
És akkor a beszélgetés végére még a szemléletről szeretnék egy kicsit beszélni. Ez inkább lehet, hogy filozófikusabb jellegű, vagy elméletibb jellegű, de szeretném, ha ezt is kibontanánk. Erről is beszélt az első néhány percben, a miért volt fontos önnek, hogy elvállalja az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnöki feladatait is, hogy utalt rá, hogy más szemlélettel vannak, holisztikus szemlélettel, és talán mondhatom így, hogy többlet szemlélettel vannak akár a betegek iránt, a gyógyítás iránt. Hogyan jelenik meg a hétköznapokban ez ön szerint az egyházi kórházakban?
Beszéltem 7 egyházi kórházról, valóban ennyien vagyunk, de még amikor erről beszélek, szeretném ehhez hozzátenni, hogy sok olyan egyházi egészségügyi szolgáltató van még az országban, nagyon sokféle felekezetnek a fenntartása alatt, akik nem kórházként, de egészségügyi szolgáltatóként működnek, mert ehhez a szemlélethez ők is nagyon jelentősen hozzájárulnak. Ezek sokszor pszichiátriai, addiktológiai betegekkel, de korai fejlesztéstől kezdve nagyon sok mindennel foglalkoznak, az evangélikus egyház, református egyház, katolikus egyház, a pünkösdi egyház és más egyházak, kisebb egészségügyi járóbeteg vagy krónikus fekvőbeteg szolgáltatói, ők is kapcsolódnak a mi szövetségünkbe, tehát az ő érdekeiket is képviseljük. Így együtt ez a komplex rendszer a 7 kórházzal és a sok-sok kis szolgáltatóval igyekszik a gyógyításnak bizonyos értelemben a klasszikus emberi és spirituális dimenzióit is tudatosan megjeleníteni. Lesz most ősszel egy közös nagy konferenciánk, amire szeretnénk nagyon sok mindenkit meghívni. Ez egyébként éppen a Református Zsinatnak a épületében lesz november elején, és szeretnénk megmutatni ezt az ellátórendszert a sajtónak, illetve a döntéshozóknak és a egyház tagjainak és az egész társadalomnak. Az ennek a konferenciának a jeligéje, hogy holisztikus gyógyítás innovatív szemlélettel. A holisztikus gyógyítás alatt azt értjük, hogy mi minden a betegnek minden szükséglete mellett jelen szeretnénk lenni. A betegeket közösségben látjuk, elsősorban a családi közösségben, a családra, a betegnek a lelki gondozására, az oktatására, főleg gyerekkorban, szociális ellátására, az abban levő segítségre és a spirituális igényeire is fókuszálni szeretnénk. Nyilvánvaló, hogy az életnek egy krízise a kórházi kezelés, különösen súlyosabb vagy krónikus esetben, és ilyenkor a létkérdés az mindenkiben előjön, a betegben és a családtagjaiban is. Olyan munkatársi közösségeket építünk fel, ahol nagy szerepe van ezeknek a társszakmáknak, a lelkészektől kezdve az oktatóknak, szociális munkásoknak, mentálhigiénés segítőknek, és nyilván az egésznek az alapját a professzionális egészségügyi munka, a kiváló orvosi munka és ápolói munka és felszereltség, és az innovatív szemlélet, az újravaló nyitottság, a modern terápiáknak az alkalmazása adja. Ezt a kettősséget szeretnénk bemutatni és megjeleníteni a világban. Nagyon nagy erre a fogékonyság, látjuk a Betesda esetében is, de a többi kórháznál is, hogy az emberek felismerik ezt a szemléletet, és szívesen jönnek hozzánk, nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk. A kórházaink különböző ideje vannak ilyen egyházi kötelékben, vannak új kórházak, ahol ez a fajta gondolkozás kialakulóban van, és vannak a most már több évtizede egyházi kórházként működő intézményeink, akik bizonyos értelemben mintaadóak tudnak lenni, de rengeteg fejlődésre szorulunk mi is. Mindennapos feladatunk és munkánk az, hogy ezt az egész emberre fókuszáló gyógyítást minél inkább valósággá tegyük, és mellette fejlődjünk új profilokkal, innovatívan, ne legyünk ilyen szempontból sem hátrányban, hanem az orvostudománynak az élmezőnyében haladjunk. Hát ez a mi ideánk, ezen dolgozunk, és azt tudom mondani, hogy sok sikerünk van, sok pozitív visszajelzésünk, egy sok szempontból azért még különböző állapotú kórházrendszerben ezt a minőséget igyekszünk felépíteni.
És mennyire vannak ehhez a 7 intézményben, meg a kisebbeknél, szolgáltatóknál munkatársak, akik ezt a szemléletet magukénak vallják, és hagy hozzak, ön is beszélt már itt párhuzamokról, mondjuk az oktatásból, hagy hozzak ide párhuzamot, azért nem akarok senkit megbántani, de bizonyára találkozhattunk olyan helyzetekkel, amikor mondjuk az egyház átvette egy iskolát más fenntartótól, maradtak a munkatársak, vagy egy részük, akiknek nem feltétlen volt fontos az a szemlélet, amivel az új intézmény indult. A kórházakban ez hogyan van? Aki ott dolgozik, annak az magáévá teszi ezt a szemléletet, amiről ön most beszél, találnak elég ilyen szemléletű munkatársat?
Nagyon különböző állapotban vagyunk, de alapvetően ez a cél mindenhol megfogalmazódik, és úton vagyunk ennek az ehhez vezető irányba. Azt tudom mondani, hogy ha a Betesdára gondolok, akkor nekem nagyon-nagyon sok pozitív képen van a saját munkatársaimról. Mi 900 körüli munkatársal dolgozunk a Betesdába, és ennek a legnagyobb része az nagyon tudatosan résztvevője, társa és elkötelezett munkatársa ennek a szemléletnek. Úgy mondanám, hogy a nagyobbik része, és nyilván vannak olyanok, akik szeretik ezt a közeget, de nem hitvalló keresztényként, vagy akár inkább csak munkahelyként gondolnak a Betesdára, de nagyon átütőnek látom én a magunk kórházában ezt a szemléletet, és a többi kórházban is különböző helyzetben vagyunk, de a cél az mindenhol világos. Vannak még olyan kórházak, ahol nagyon-nagyon jó érzéssel látom azt, hogy ez a fajta akarás és az ezen az úton való haladás nagyon markáns. És vannak olyanok, akik néhány éve indultak, és inkább célként és egy-egy kisebb csoportnak a katalizáló hatásaként jelenik még meg ez a fajta gondolkodás, ami egyébként az állami rendszertől sem idegen, de ott nem erre fókuszálnak, ott inkább azt látom, hogy kisebb munkahelyi közösségekben, csoportokban, illetve leginkább egyénekben jelenik meg ez az igény erre a gyógyítási kultúrára.
És lehet, hogy gyakorló igazgatóként, meg vezetőként nehéz ezt a kérdést most megítélnie, de remélem nem így lesz. Ha a betegek szempontjából tekintünk rá az egyházi kórházakra, akkor ön szerint egy beteg, akit nem érdekel a finanszírozás a hétköznapokban, lehet, hogy elolvassa az újságba, ha szembe jön, de amúgy nem ezzel kell, nem ezzel fekszik, meg az intézményvezetés, meg és a többi, hanem az ő problémája, vagy a gyerekének a problémája van ott, hogy szeretné, hogy meggyógyuljon. Ő mit tapasztal mindebből a szemléletbeli különbségből ön szerint, ha belép egy kórházba, és valahogy úgy képzelem el ezt a kérdést, hogyha nem látná a feliratot, csak a vele való, meg a gyerekével való kapcsolatot, akkor kiderülne számára, hogy egy egyházi kórházban van ön szerint, hogy kiderül-e?
Igen, én azt hiszem, hogy ezt rendszerszerűen az emberek nem ismerik, ezért is tartjuk fontosnak, hogy megjelenjünk minél inkább, és ezt a őszi rendezvényünket is ilyen értelemben egy jelentős kommunikációs lépésnek tekintjük, hogy ez egy alternatív kórház rendszerként megjelenjen, tehát legyen erre, fordítódjon erre egy figyelem, hogy én választhatok nagyon sok betegségben egyházi intézményt is, ahol ez a szemlélet tudatosan megjelenik, hogy jelen pillanatban ez mennyire átütő, mennyire tűnik fel a kérdés valakinek, hogy itt máshogy szóltak hozzám, más attitűdöket találtam. Erre nagyon nehéz választ adni, nincs ilyen kutatásunk, a Betesdánál még jobban van, de az egész rendszerben egyenlőre nincsen, ami erre pontos választ adna. Én nagyon sok mindenkitől hallok pozitív visszajelzést a kórház rendszerünkről, akár a Budai Szent Ferenc kórház, vagy a Kisvárdai kórház vonatkozásában, vagy a Mazsihi Szeretett kórház vonatkozásában. Én magam is nagyon sok beteget irányítok, például ezekbe az intézményekbe, rokonságból, munkatársi körből, ismerősöktől, és nagyon sok pozitív visszajelzést kapok erről a szemléletről és a munkájukról, tehát én azt látom, hogy azért ez valóság, és megérinti a betegeket és hozzátartozókat az a szemlélet, ami ebben a rendszerben zajlik.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Velkei Györgyöt, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnökét, a Református Betesda Gyermekkórház főigazgatóját hallották.
Van, amikor érzed, hogy nem olyan egyszerű, a boldogság egy kényszer, a mosolyod elkerül. Érincs meg, hogy érezd, veled vagyok.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Nélkülünk szép volt még ez a hely.
Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
Reklámot hallottak.